Szeretettel köszöntök mindenkit a Kibic magazin új sorozatának első részében, ahol mindig egy aktuális témáról kérdezünk zsidó szervezeteket, illetve más civil ügyekkel, zsidósággal kapcsolatos civil ügyekkel foglalkozunk, és aktuális kulturális híreket mondunk majd a műsornak a végén. Az első műsornak az első vendégei Kenesei Marcell, aki a Bálintháznak az új igazgatója, illetve Fritz Zsuzsa, aki pedig 20 évig, ugye, ha jól mondom, 15 évig vezette a Bálintházat, és most pedig szintén itt maradt még a Bálintházban, de most már a Tudás Központnak a vezetője. Arról fogok velük beszélgetni, hogy miért történt meg ez a változás, milyen következményei vannak ennek a közössége a Bálintházra nézve, és más aktuális kérdéseket nem mondok el mindent előre. Szóval, hát köszöntelek benneteket, és hát akkor először meséljetek nekem arról, hogy mennyi idő volt egyáltalán előkészíteni azt, hogy itt legyen egy igazgatóváltás, és miért került erre sor?
Hát egy év nagyjából, talán azt tudom mondani, hogy nagyjából egy év volt az előkészítés szűken, és azért került erre sor, mert hát ennek vannak személyes és professzionális okai, a fontosabb talán a személyes, hogy én egy éve férjhez mentem, és most már több mint egy éve, és a párom bécsi, és szeretnék vele több időt eltölteni, vagy hát legalábbis egy ponton így világossá vált számomra, hogy ez így nem lesz hosszan tartható, viszont igazgatni nem lehet távolról, tehát ez nem egy home office job. Lehet egy csomó mindent csinálni távolról, de az igazgatónak ott kell lenni, ez fontos a csapat, fontos a tagok, fontos a közösség szempontjából. És akkor elindult bennem egy ilyen, hogy hogyan tovább, és akkor hogyan lehetne esetleg valamilyen módon úgy átadni a Bálintházat, hogy az mindenkinek jó legyen, mert hogy fontos volt számomra, hogy ez nem úgy fog menni, hogy én veszem a kalapomat, hanem egyrészt szeretnék valamilyen módon kapcsolatban maradni a hazai közösséggel, meg a munkámmal tovább építeni a magyar zsidó közösséget. Másrészt fontos a csapat szempontjából és a közösség szempontjából, hogy legyen egy egészséges folytonosság. És a professzionális szempont pedig az, hogy 15 év, az azért hosszú idő, és a Bálintház egy olyan folyamatban van benne, és olyan változásokon megy keresztül, amik új, fiatalabb, friss erőt kívántak, amit én már nem éreztem magamban igazából. Nagyon sokszor újultunk meg, nagyon sok változást vittem át, és volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy ehhez én most már nem vagyok elég, más kell ide. És akkor sokféle beszélgetésben, különböző emberekkel, kollégákkal, mentorokkal előjött a Marcell neve többször, és akkor a Marcellt egy ponton meghívtam egy beszélgetésre, még ez nagyon előtt, tehát még az egy év előtt volt. És feltettem neki ezt a kérdést, hogy ha én egyszer meghozom ezt a döntést, és úgy döntök, hogy tovább lépek, hogy ő neki lenne ereje, kedve, érdeklődése arra, hogy átvegye a Bálintházat, és akkor vegye át innen a Marcell, hogy mit gondolt.
Igen, és alapvetően volt, tehát a megdöbbenés után ebben az irodában ültem, csak a másik oldalon, és ugye akkor én a Centropát vezettem, 8 évet töltöttem a Centrop alapítványnak az élén, és a Fricivel ugye nagyon régóta ismerjük egymást, ő volt az első judaisztika tanárom a Lauderben, aztán később Szarvason, részben ő meg főként ő képzett Szarvasi Madricha, aztán meg a Haver alapítványban dolgoztunk együtt eléggé szorosan, meg több más projektben. És hát én nekem a Frici az nem csak tanár, hanem egy ilyen szimbólum is volt, meg szerintem sokunk számára is, ami a zsidóságot jelképezi, és az egész Bálintház, mint intézmény, ő egy személyében sugározta ezt ezt a fajta nyitottságot, pluralizmust, ezt a fajta, a zsidóságnak azt a fajta értelmezését, ami a hagyományon és a kultúrán és a tradíción keresztül is, és nem csak a valláson keresztül éri meg a zsidóságot. És ez személyesen hozzám mindig nagyon közel állt, ez a fajta megközelítés, és hát a Bálint házat meg az egyik legfontosabb zsidó intézménynek tartottam már azelőtt is, amikor én itt dolgoztam, és volt egy ilyen pici hang bennem, amikor a Centropánál voltam, hogy na majd a következő munka, amit csinálok, az majd valami olyan lesz, aminek nincs köze a zsidósághoz, mert hogy valami másban is ki kéne próbálnom magam, és ilyen konkrétan nem tettem lépéseket, hogy ez így megtörténjen, de így a gondolat megfogalmazódott bennem. De hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ez a dilemma így fel sem merült, mert hogy ha lett volna egy kivétel ebben a listában, hogy melyik az időintézmény, ahol viszont biztos, hogy szeretnék dolgozni, az a Bálint ház. Nem beszélve arról, hogy a Bálint ház vezetéséről volt szó, úgyhogy nekem leesett az álom, amikor azt hallottam, hogy a Frici az már a következő szerepet keresi, és hogy ő továbbadná, és még jobban leesett az állam, hogy én rám gondolt. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat, és azt hiszem, hogy a Bálint ház az az intézmény, ami eddig is azt a fajta progresszivitást képviselte a zsidóságban, ami ahhoz kellett, hogy a zsidóság úgy kiteljesedjen, ahogy itt a rendszerváltás után. És a következő időszak meg azért is izgalmas, mert egy függetlenedési folyamaton keresztül kell átsegíteni a Bálintházat. A Bálintházat alapító intézmény, a JDC, ez az amerikai humanitárius zsidó szervezet, ez úgy döntött, hogy most jött el az ideje annak, hogy a fenntartói szerepből ő egy ilyen támogatói, segítői szerepbe lép hátra, és abban segítkezik nekünk, hogy kialakítsuk azt a fajta non-profit intézményi struktúrát, aminek a következményeképpen egy több lábon álló, stabil és független zsidó non-profit intézménnyé tudunk fejlődni. És ez nem egy egyedi dolog a JDC-nél, mert nagyjából minden kezdeményezésével ezt csinálja, hogy elindít dolgokat, és utána a függetlenedés felé segíti őket. Viszonylag még hosszúnak is tekinthető ez az időszak, amit a Bálint ház mellett, mint fenntartó töltött, ezt a 25 évet. És elképesztő lehetőségek előtt áll a Bálint ház, meg a Bálint közösség, mert hogy én erre nem csak egy házként tekintek, hanem egyfajta közösségként tekintek rá, egy értékrend, amit képvisel, ami nagyon fontos, amit említettem, ez a nyitottság és a befogadás, és hogyha ki kéne emelnem, a fejemhez szorítanának egy pisztolyt, és ki kéne emelnem egy dolgot, amit a Bálint ház így létrehozott, és amiben igazán hatása volt, akkor talán ez a biztonságos tér, és nem csak fizikális értelemben véve, hanem hogy egy olyan befogadó közösséget hozott létre a Frici vezetésével a Bálint ház, ahol senkinek nem kell attól félnie, hogy megkérdőjelezik az ő hovatartozását, a identitását. Itt bárki szívesen van látva, aki vallásos, nem vallásos, szekuláris, hezitáló, vagy akár csak érdeklődő. És ezt a fajta befogadó és biztonságos teret, ezt szeretném nagyon-nagyon megőrizni, és egy olyan intézményrendszert kialakítani, ami ezt még tovább viszi, és még több embert elér, és még több embert bevon.
Hogyha most így a vezetőik... Tessék, mondjad?
Nem, csak meg akarom erősíteni ezt a részét, mert hogy ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a legfontosabb számomra az volt, ugye kérdezted azt, hogy a közösséget, vagy a tagokat ez hogy érinti, hogy olyan ember legyen a Bálint ház élén, aki azokat az értékeket képviseli, amit a csapat meg én képviseltünk az elmúlt időszakban, és a Marcell abszolút ezeket képviseli, és ezek a legfontosabbak, amiket ő most elmondott szerintem, hogy egy olyan pluralista, befogadó intézmény legyen, ami az együttműködést helyezi előtérbe, és utakat kínál, és nem egy utat, hanem sok utat, hát amiket én sokszor elmondtam az elmúlt 15 évben, amikben tényleg hiszek, hogy a Marcell is ezekben hisz, és ezek az alapértékek, amik adják a biztos talajt a háznak.
Most, hogyha ezeken az értékeken túltekintünk, akkor még múlt héten azt hiszem megnéztem Marcellnak az oldalát, megkerestem a fotót rólad valamihez, és akkor ott láttam, ahogy ilyen nagy szenvedéllyel magyarázol a képeken, és hogy Egyrészt nekem nagyon hasonlítasz az öcsémre, szóval, hogy így iszonyatosan bejött ez, hogy te hogy tudsz így magyarázni, és ugye nagy meggyőző erővel rendelkezel a képek alapján legalábbis. Tehát, hogy a függetlenedést, hogyha most egy kicsit így megkapargatjuk, akkor ugye az azt jelenti, ha jól értem, hogy szponzorokat kell szerezni, támogatókat kell szerezni ahhoz, hogy működni tudjon a Bálintház. Nem tudom, hogy ezeken a képeken éppen azt magyaráztad el, hogy megpróbáltál meggyőzni embereket arról, hogy mennyire szuper lenne, hogyha támogatnak, de hogy mondanál erről valamit, vagy mondanátok, hogy mik ezek az új lehetőségek, hogy ez mennyire nehéz, mert ugye kikhez lehet egyáltalán eljutni, mert hát ez nem titok se a hallgatók előtt, se a nézők előtt, hogy a Kibicnek is ugye szüksége van arra, hogy támogatókat szerezzen magának, tehát hogy ez egy kicsit még mindig új műfaj a zsidó közösségen belül, holott ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy régen a zsidó közösség arról volt híres, hogy fenntartotta a saját intézményeit, szóval, hogy mik vannak-e már ezen a téren tapasztalatok, vagy mik a terveitek?
Igen, nagyon jó a kérdés. Én korábban itt említettem ezt a több lábon állóságot, és hát az a cél, hogy hosszú távon egyre több lábon álljunk. Van egy nagy előnye a Bálintháznak, mindjárt elsorolom, hogy milyen típusú források nyílnak meg például lettünk, mint új lehetőség, de előbb beszéljünk arra, mi az, ami már rendelkezésünkre áll. Ugye egyrészt a JDC az nem szűnik meg támogatónak lenni, hanem bár kevesebb pénzt ad, de állandó támogatója lesz a Bálintháznak azon túl, hogy a kapcsolataival és a hálózataival is segít, és a szervezetfejlesztésben is. Illetve ezen túlmenően van egy baráti kör Amerikában, a Friends of JCC Budapest, amit már nem én kezdtem el, hanem ezt még korábban a friciek kezdték el, és ezt a támogatói kört, ami Amerikában van, ők már közvetlenül támogatják a Bálintházat, és ez egy olyan hálózat, amik elköteleződnek, olyan emberekből, olyan magánszemélyekből áll, akik személyesen elköteleződnek a Bálintház ügye, missziója és küldetése mellett. És hát Amerikában ugye, bár mondtad, hogy Magyarországon ez nem egy annyira fejlett terület még, Amerikában ugye azt szoktuk példaként említeni, és hát ez egy hihetetlenül nagy előny, hogy nekünk már van egy létező támogatói bázisunk Amerikában, akik biztosítják a mi működésünknek egy jelentős részét, és ezt szeretnénk tovább mélyíteni, ezeket a kapcsolatokat, hogy ne csak a JDC-nek a segítségével jussunk el hozzájuk, hanem most már önerőből tudjuk ezeket a kapcsolatokat mélyíteni, illetve tovább fejleszteni olyan értelemben, hogy bővíteni ezt a kört, hogy minél több támogatónk legyen az Egyesült Államokban, még a mostaniaknál is, annál a számnál is, ami most van, annál is több. És ez meg azzal fog járni, hogy többet fogunk Amerikába járni, ilyen fundraising utakra, amiket mi szervezünk, és egyre kevésbé leszünk ráutalva a JDC-nek a segítségére, és ez is persze egy több éves folyamat, de ez egy nagyon fontos lába a Bálintháznak.
És mi van a magyarokkal?
És akkor beszéljünk a többi lábról is. Egyrészt a Bálintháznak vannak már most is saját bevételei, egyrészt terembérletből, amiket kiadunk, amikor nem használjuk, és jönnek szervezetek és partnereknek kiadjuk a termet, vannak programjainkról saját bevételeink, illetve vannak pályázatok, amiket elkezdtünk most nagyon intenzíven beadni, már idén is jóval több pályázati pénz került a Bálintházhoz, mint az előző években, és ez egyre csak növekedni fog, hogy saját jogon pályázunk. Eddig ezt a Bálintház néha megtette, néha nem, voltak pályázatok, de ez mostanában egy rendszer szintű dolog lesz, és akkor jönnek a magyar támogatók, akiket szintén szeretnénk bevonni, viszont nem általános, hanem célzott üzenetekkel. Tehát van, most nem akarok nagyon elárulni titkokat, de hogy lesznek olyan programjaink a közeljövőben, a következő pár hónapban, fél évben, amikről úgy gondoljuk, hogy megmozgatják azt a közösséget, akik tudnak szánni a zsebükből különböző mértékben. De nem is a pénz a lényeg elsősorban, hanem az, hogy aktivizálni tudjuk az embereket. Tehát van ez a WWW stratégia az amerikaiaknál, hogy vagy work, vagy wealth, vagy wisdom, tehát vagy munkával, vagy pénzzel, vagy pedig bölcsességgel támogasd a közösséget, hogy minél inkább felpörgessük az aktív részvételt. És ez egy ilyen stratégiai cél, és nem egyik napról a másikra fog létrejönni, hanem azoknak a kezdeményezésnek a hatására fogunk egyre több embert bevonni, amik társadalmi ügyekkel is foglalkoznak, és amik olyan értékek alapján állnak, amiket már vallanak ezek az emberek, csak nem azonosítják még a zsidósággal.
És Frici, ezt akár tőled is kérdezem, hogy hogy látjátok ilyen szempontból a magyar közösséget, mert hogyha mondjuk nézzük a mostani elmúlt idők eseményei közül, hogy az Oltalom Karitatív Egyesületet milyen rengetegen támogatták, pedig hát most ugye gazdasági válságban egy csomó munkanélküli van, hogy itt az lehet a probléma a magyar zsidó közösségnél, hogy nem találtuk eddig még meg a jó üzeneteket nekik, hogy mi az, amikkel vagy nem elég elkötelezettek így a zsidó témák iránt, vagy mi az, ami miatt szerintetek nehéz ezt a közösségi adakozást feléleszteni Magyarországon?
Szerintem ez egy nagyon komplex dolog. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon sok része van. Tehát része a zsidósággal való elég ellentmondásos viszony sok emberben. A zsidó közösségen belül állandóan hallható veszekedés és rossz hangulat, ami kiszűrődik főleg olyan emberekhez, akik egyébként nem látnak bele teljesen, viszont hallják ezeket a visszhangokat. Benne van az is szerintem, hogy sokan úgy érzik, hogy fontosabb dolgok is vannak, hiszen a zsidó közösségnek megvannak a saját forrásai. Tehát van egy ilyen önsztereotípia, hogy nekünk zsidóknak megvan mindenünk, akkor, hogyha adakozom, akkor olyan dolgokra adakozom, ami jobban igényli a segítségemet, univerzális dolgokra adok. És az, hogy ahhoz, hogy az ember adakozzon, ahhoz kell egy olyan személyes elköteleződés, amit még szerintem nem sikerült nagyon nagy erőkkel ennek a közösségnek építeni, és igazából ez a kulcs, hogy sikerül-e találni olyan embereket, akikben sikerül egy olyan személyes kötődést, elkötelezettséget képíteni nagyon nagy munkával, mert szerintem ez a cél, meg ez az egyetlen út. Tehát, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik támogatni fogják a zsidó közösség folytonosságát, ahhoz ezekbe az emberekbe investálni kell, idővel, energiával, odafigyeléssel, odafordulással, tehát, hogy ez nem egyik napról a másikra megy. Immár nagyon sok éve mondjuk azt, hogy hát nincsenek helyi közösségben, nagyon kevés olyan ember van, aki adakozik, csak az a kérdés, hogy megtaláltuk-e a megfelelő módját annak, hogy valóban megmozdítsuk őket, és elkötelezzük őket. És szerintem most ennek az ideje van, és nem lehet eredményt válni szerintem 2021-re sem, meg 22-re, most meg különösen nem a Covid miatt, tehát hogy azért ez biztos, hogy visszavesz egy csomó mindent, de azt gondolom, hogy van, tehát hogy vannak eszközeink arra, meg vannak emberek arra, hogy ez megtörténjen. Én azt hiszek abban, hogy a Marcelnak ez sikerülni fog, mert abszolút elkötelezett, és azt gondolom, hogy például az én egyik indokom arra, hogy többek között, hogy miért nem akarok tovább igazgató lenni, mert azt érzem, tehát azt éreztem, hogy bennem például nincs meg ez a skill, hogy nekem nagyon-nagyon nagy erőket kellett magamban megmozdítanom ahhoz, hogy fundrézeljek, és hogy ebbe energiát tegyek. Az iszonyú sok energia volt, és nagyon-nagyon kimerített, de hiszek abban, hogy lehet. Tehát, hogyha megfelelő embereket megtaláljuk, és a megfelelő emberek viszik végig ezt a folyamatot, akkor lehet. Igen.
Jó, és a koronavírus járvány egyébként, hát én drukkolok abszolút, szóval, és én is úgy látom, mondom a Marcelnek már csak ezekből a szenvedélyes fotóiból is, hogy biztos, hogy nagy meggyőző erővel rendelkezik, de hogy a járványról mondjatok még egy pár szót, hogy ez hogy érintett benneteket, hogy tudjátok így a programokat szervezni, meg még lenne egy általános kérdésem, hogyha Frici belefér még neked. Jó, köszi.
Igen. Én nekem jó kis feladatot adott ez az egész, ugyanis szeptember 1-én vettem át az igazgatóságot, és rögtön egy koronavírus járványnak a közepén. Úgyhogy az egyik első döntés, amit meg kellett hozni, hogy a Judafestet virtuális térbe visszük át, ami egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt, ugyanis ez egy nagy utcabális jambori. Viszont amit mindenképp kihangsúlyoznék, hogy a Bálintház szerintem a körülményekhez képest elég jól vizsgázott, amikor át kellett hirtelen térni a virtuális térre. Mi ugye bezártuk már egy héttel azelőtt az ajtókat, hogy erre kormányzati rendelkezés volt, mert hogy nagyon bizonytalannak éreztük a helyzetet, és előtérbe helyeztük, minden elé helyeztük a közösségünknek a biztonságát, főleg, hogy nálunk van egy sálomklub is, ami holokauszt túlélőkből áll, és náluk meg fokozottan veszélyes, és nagyon sok programunkat áttettük a virtuális térbe, ami nemhogy nem csökkent a nézőszám meg a részvétel, hanem bizonyos esetekben nőtt is.
Na,
sőt, a legtöbb esetben nőtt, és valahol egészen szignifikánsan. Van egy nagyon erős Facebook jelenlétünk, a Facebook oldalunknak több mint 19 ezer követője van, és csináltam egy kis kutatást, és sehol a világon nincs még egy olyan JCC, ahol lenne ennyi. A legközelebb ez a San Francisco JCC, nekik 19 ezer valamennyi van, nekünk meg 19.200, úgyhogy lepipáltuk őket is. Nem tudom, hogy mi a titka ennek, de ez tényleg egy nagy szám. Tehát a Mazsihisznek van valami 20 ezer körüli egyébként, tehát egy ilyen intézményként, mint a Bálinthez, ez egy hihetetlen nagy, és ezt ki is használtuk. És nagyon sok érdekes olyan virtuális programot hoztunk létre, ami a Pészákhoz kapcsolódva, legutoljára a Rosh Hashanah kapcsán jelent meg az a zsidó újével kapcsolatos malapunk, amit a Frici vezetésével hoztak létre. Minden, amit tudni akarsz Rosh Hashanahról, szerintem lenyűgöző. Illetve ilyen hibrid megoldásokban is gondolkodtunk, mint a Manora Egyesülettel a kincskereső játék, amikor a családok ilyen állomásos játékban tudtak úgy együtt lenni, hogy nem kellett egymással találkozni. Úgyhogy szerintem elég jól vizsgáztunk ebben a nehéz helyzetben, és nagyon sokat tanultunk belőle.
Zsuzsa, te még akartál valamit ezt hozzátenni, vagy? Jó. Akkor most csak az idő rövidsége miatt még egy általános kérdést szeretnék nektek föltenni, hogy ti hogyan látjátok, nem tudom, Marcel, te hány éve dolgozol így a zsidó közösségben, Zsuzsa, te benne vagy ebben a dologban rendszerváltás óta, szóval, hogyha így értékelni kell ezt a hosszú időszakot, akkor ti mit láttok, hogy mi az a, most nyilván az, hogy egyáltalán van, beszéltünk zsidó identitásról, meg van zsidó kultúra, az egy dolog, de hogy mi az, ami ezen túl, amiben így szerintetek a legnagyobbat fejlődött a magyar zsidó közösség, és mi, hol látnátok így a leginkább azt a részt, ahol érdemes lenne még dolgozni, akár intézményi szinten, akár az emberek individuális szintjén.
Én úgy látom, hogy a magyar zsidó közösségben hihetetlen mennyiségű kreativitás, innováció van, nagyon-nagyon sok tudás, ötlet, kezdeményezés. Tehát talán mi vagyunk az a közösség, ahol a legtöbb ilyen egyedi kezdeményezés van, amikor mi mesélünk külföldieknek arról, hogy itt mik vannak, akkor mindig elkerekedik a szemük. Tehát azt gondolom, hogy ez egy csodálatos érték, amire építeni kell. Amiben szerintem fejlődni kéne, az az együttműködés még mindig, bár már szerintem abban is azért haladt a közösség, és az erőforrások megfelelő együtt felhasználása, hogy ez a sok kezdeményezés, ez tényleg eljusson ahhoz a nagy közösséghez, amelyikből még mindig csak egy szeletet látunk az intézményeinkben, meg a programjainkon. Tehát valóban az kell, hogy sokkal tudatosabb legyen a közösség működése együttműködésben. És azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy csomó intézmény és szervezet most az elmúlt pár évben kezdett el azon gondolkodni, hogy merre tovább, hogy mi lesz az elkövetkező években, hogy hogyan, tehát stratégiát építeni, hogy ez sokáig nem volt, hanem ilyen abszolút zsigeri volt a zsidó közösség működése, és egy ponton sokan rájöttek arra, hogy nem lehet tovább zsigerien működni, hanem tudatosan kell működni, és ebbe investálni kell, megint csak erőforrást, meg energiát, meg humán erőforrást, és azt gondolom, talán ez egyik legnagyobb feladat az, hogy mindezt hogyan tudják a szervezetek össze is adni. Tehát, hogy rendben van, hogy mi építünk egy stratégiát, meg mi építünk egy stratégiát, meg tudatosan gondolkodunk, de hogyan tudjuk ezt az egészet közösségi szinten összerakni, és összeadni ezeket az erőket, meg ezt a tudást.
Ezzel maximálisan egyetértek, és azt hangsúlyoznám ki, hogy szerintem ami létrejött itt a rendszerváltás után, az valami elképesztő. Tehát olyan sokféle módon kezdtek el az emberek kapcsolódni zsidósághoz, ami korábban soha nem volt a történelemben. Olyan sokféle kezdeményezés látott napvilágot, ami soha ezt megelőzően nem láttunk. Sokkal több ember kötődik most már a zsidósághoz, mint a rendszerváltás hajnalán. És szokták mindig ezeket a varázsszámokat mondani, hogy még mennyi ember van, aki egyébként zsidó származású, de hogy nem tartja fontosnak. És szerintem pont itt van az, ahol még tudunk növekedni. Ugyanis bár nagyon sok mindent elértünk ezzel a sok intézménnyel, szervezettel, akik létrejöttek, és sokkal többen kötődnek most a közösséghez, mint korábban. Viszont szerintem az egyik módja annak, hogy még ebből a körből is kitörjünk, és még több ember kötődjön a zsidósághoz, az akkor fog eljönni, amikor még hatékonyabban és szervezettebben tudjuk felhasználni a mi rendelkezésre álló erőforrásokat, amik a partnerségekből is ki tudnak jönni, illetve hogyha arra tudjuk fordítani még az energiáinkat, nem csak arra, hogy hogyan tudjuk még zsidóbbá tenni a zsidókat, hanem arra is, hogy hogyan tudjuk a társadalom számára hasznosítani mind azt az energiát, azokat az értékeket, azt a lelkesedést, az aktivizmust, ami egyébként itt bent van a zsidóságon belül, és ez lesz a nyitja egyébként annak is, hogy azok, akik mondjuk kicsit távol tartják magukat, azok közelebb fognak jönni. Úgyhogy szerintem a társadalmi ügyekbe kell a zsidóságnak még sokkal többet tenni, és akkor jön el a következő korszak.
Velünk Gordon Gábor az életmenetét, a Böröc László a 2B galériától, és Dés Júlia a Haver Alapítványtól. És hát igazából ezt a következő fél órát ezt azzal töltenénk, hogy szeretnénk egy kicsit tudni arról, hogy miután volt egy teljesen lezárt időszak tavasszal, és most szeptemberben újraindult az élet, ez hogyan érintette a ti szervezeteiteket. Én egyszer erről még a Gáborral tavasszal beszéltem, és akkor tudom, hogy például az életmenetét el kellett halasztani, de az is érdekelne, Gábor, például akkor kezdjük veled, hogy lesz-e idén életmenete, vagy mik a tervek például ezen a téren?
Hát sajnos nálunk nem indult újra szeptembertől az élet, illetve nagyon nagy erőbedobással, most nemzetközileg is volt egy ilyen nagy Zoom konferenciánk, még avval is idézőjelben meg lettünk fenyegetve, hogy semmi garancia nincs arra, hogy itt jövő áprilisban lehet akár Lengyelországban vagy Izraelben életmenetet szervezni, és hát nyilván ez a magyar viszonyokat is akkor befolyásolni fogja. Szóval teljesen az online világra kezdik a 53 országot átállítani. Most novemberben, hogy a Kristály éjszakával fog ez így kezdődni, lesz egy ilyen nagy nemzetközi megmozdulás. Szóval minket nagyon-nagyon megvisel ez az egész dolog, mert ugye mi inkább úgymond az utcán mutatjuk magunkat, és embereket mozgatunk, és nagyon nehéz nekünk így az irodába visszaszorulni, mert ott csak a szervezkedés szokott mindig folyni, és utána ugye a rendezvényeken tudjuk igazából kivitelezni, amiket megálmodunk.
És mit tudtok online térben csinálni, hogy azt mondod, hogy visszaszorult, akkor hogy lehet egy életmenetét online térben megszervezni?
Magát a menetet ugye nyilván nem lehet, de viszont ugye a budapesti életmenete helyett is az lett kitalálva, hogy ilyen online riportokat készítettünk, akkor lett volna ugye a embermentők szobor felavatása a budapesti életmenete keretein belül, akkor a Kelemen Zénó szobrászművésszel volt egy ilyen riport, akkor én beszéltem ugye az életmenetéről és az emléknapról, és hát ugye azért mi a meneteken kívül hasonlóan a többi szervezethez azért nagyon sok mindent csinálunk, amúgy az utazó kiállításainkkal, mind a rollaposokkal, mind a vagon kiállítással, És ugye ezeket is most próbáltuk átültetni online kiállítási módba, és ezen dolgoznak most nagyon a kollégáim, illetve a grafikus Marcsika, és most november 29-én lett volna, pontosan tegnap dőlt el, hogy nem tarthatjuk meg ezt a rendezvényt a RAM művelődési házba, ugye ez az évvégi Kézdi György díját adónk lett volna, és ezt akartuk összekapcsolni ismét a embermentők szobor felavatásával, amit azóta se sikerült, de hát ott áll Újlipótvárosban, Pozsonyi úti református templom Duna felüli oldalán, és tegnap ez ugye a művelődési házzal is le lett állt, ahogy lemondtuk, illetve hát ők is örültek, és jó döntésnek tartották, hogy nem viszünk oda 500 embert, még ha annyira lehetne is lehetőség, és online próbáljuk ezt az egészet most megszervezni. Szóval megtartjuk a kézidődíjátadót is, és a szoboravatót is, de egy teljesen zárt körbe lesz, 30-40, maximum 50 emberrel ott a szobornál, és ott lesz a díjátadó is. Őszinte leszek, nagyon dolgozunk ezen, hogy ezt így hogy lehet megvalósítani, mert nagyon nehéz így, amit ugye emberek előtt megszoktál, hogy beszélsz és elmondod, és így egy kamerába ugyanazt eljátszani, ez nagyon nagy kihívás, legalábbis nekem elég nagy kihívást jelent, mert nem, nincs az a közvetlenség. Hát a három díjazott az ugyanúgy ott lesz személyesen, ezt most már megígérték, mondjuk az egyik, nem tudom, nem akarok neveket mondani, de az külföldén elképzelni nem tudom, hogy fog ide utazni, de azt mondta, hogy ő minden kapcsolatát latba vette miatt, és Zénóval és több meghívott vendéggel fel fogjuk avatni a szobrot, amire én tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, mert nem is tudom, hogy egyáltalán az embermentők tiszteletére egy márványtáblán kívül van-e valami plusz egész, nem csak Budapesten, hanem Magyarországon is. Tényleg mi egy 5 éve dolgozunk ezen, szóval legalább 5 éve volt, hogy azt a helyszínt ott kinéztük, elkezdtük az önkormányzattal tárgyalni, a művésszel, a kuratóriummal, mi hogy legyen, és egy, meg lehet nézni, ha arra jártok, ott van, ott áll. Én nem tudok úgy elmenni ott mellette, hogy ne legyen ilyen járókelő, aki ott nézegeti. És ugye az Zénónak ez egy sajátossága is, hogy ő szereti, hogyha birtokba veszik az ő alkotásait, szóval nem csak úgy csodálják. Láttuk sokszor, hogy azért ott üldögélnek is, mert az önkormányzat nagyon szépen megcsinálta hozzá a területet, azt ők bevállalták, mi csak a szobrot, idézőjelbe csak, mert azért ez nagy kihívás volt, de nagyon korrekt volt az együttműködésünk az önkormányzattal, és gyönyörűen meg lett ott a terület csinálva, ilyen padok vannak, és kút, a zöld terület, minden ki lett ott cserélve, fel lett újítva, szóval tényleg egy nagyon szép és méltó környezet lett, és tényleg nagyon büszkék vagyunk erre.
Laci, nálatok mi a helyzet? Mert ugye azért a kiállításokra is gondolom nehezebben jönnek.
Most hát figyeljük, hát ugye ott kezdődött az első hullám idején, ugye amikor márciusban be kellett zárni a kulturális intézményeket, kimondták az egész országban, nem lehet tartani kulturális rendezvényeket, akkor ugye pont akkor volt 2 hete nyitva a Sárga Csillagról szóló kiállításunk, amit akkor nem szedtünk le, mert azt mondtuk, hogy várjuk meg a végét az első hullámnak. Akkor májusban meg lehetett nyitni már a galériát, de hát ugye ennek áldozatul esett akkor a pészahi kiállítás, ugye, ami lett volna mondjuk áprilisban. Úgyhogy kész volt az anyag, akkor el kellett döntenem, hogy akkor most ebből csinálok egy online kiállítást, amit nagyon sok képzőművészeti helyszín ezt választotta, hogy kiállításokat megrendezik, de kamerával fölveszik, és az online térbe teszik ki az egészet, de ez nekem nagyon nem tetszik, én nem szeretem online nézni a kiállításokat. És akkor ezt a pészahi kiállítást most módon rosásokkal tartottuk meg.
Igen. Egyébként ezt akartam mondani poénból, hogy Hanukakor tartottátok meg, de akkor ezek szerint ez nem poén, hanem komolyan egy másik.
Nem, ez komolyan így volt, de egyszerűen azt gondoltam, hogy kész volt ez a 11 művész a tárgyaik, a jó hiszeműen elkészítették tavaszra, akkor egyszerűen nem tehettem meg, hogy nem csinálom meg ezt a kiállítást. Úgyhogy ez a kiállítás, de úgy nyitottuk meg, hogy nem volt megnyitó, tehát az a fajta megnyitó, hogy este 6-kor megnyílik a kiállítás, az nem volt, hanem ilyen, én érdekesen fogalmaztam meg, hogy a kiállítás megnyílik, és akkor, hogy ne egyszerre jöjjenek az emberek. Természetesen ugye ilyenkor ide jönnek a kiállítási hiénák, és azt hitték, hogy lesz bor meg fogácsa, és itt nagyon fél óráig kitartottak, de nem volt semmi. Tehát ők nem örültek ennek az újfajta megnyitónak, de azért megnyit a kiállítás, jelenti, volt róla a videó beszámoló is, Mazsész is beszámolt az életésirodalom, tehát igazából átment az üzenet az éter hullámain, és eljöttek az emberek és az újságírók. Ami viszont, és így próbálom csinálni a kérdésokat, de ahogy ti mondtátok, vannak olyan külföldi partnerek, akik ezt szinte lehetetlen megoldani, a Gábor mondott, hogy nem tudja, hogy fog ideutazni, hát ez minket is utalért, mert most lett volna, ugye 2020, ez nem csak a Trianon miatt, ugye tudjuk, hogy ilyen kitüntetett a magyar nép életében, hanem ugye a Numerus Clausus is, ugye a 100. évfordulója van, és rendeztünk volna egy kiállítást idén, még becsúsztattuk volna, hogy meglegyen a 100. évforduló decemberben, de sajnos az, aki szervezte a kiállítást, nem fog tudni idejönni a Kanadából a koronavírus miatt. Úgyhogy azt át kell tolni, és most minden ilyen kicsit adhokszerűen alakul. Hát, hogy én kitalálok valamit, de az nem úgy lehet. Tehát most rugalmasnak kell lenni, annyival nekem nagyobb a mozgásterem, mint egy hivatalos intézménynek, mondjuk, mint egy hivatalos zsidó szervezetnek, ahol ki van adva központilag, hogy nem szabad semmit csinálni. Ugye nincs a zsidó múzeum bezárt, meg hasonlók, tehát hogy nálam ilyen nincs. Igazából ez rám van bízva, de tök furcsa, mert rám van bízva, hogy tartom meg, de nincs semmiféle központi direktíva, hanem rám bízzák, hogy akkor én ezt vagy én döntsem el. Tehát ez baromi nehéz, mert figyelembe kell vennem egy csomóféle szempontot, és éppen ma szembesültem ezzel, és fölhívott egy hegedűs hölgy, hogy szeretne egy Bach koncertet csinálni november első felébe, és így rávágtam, hogy persze, hát ez nagyszerű, hát ezt szeretem, hogyha a klassz zene szól itt a galéria terében, és utána kaptam észbe, de hát pandémia van, hát én most akkor hogy fog koncertet? És akkor mondom, figyelj, mi a policy, mi a gyakorlat? Hát azt mondja, hát nem tudja, mert valahol úgy, és ez így van, valamelyik színházban például játsza. Most akkor valamilyen koncertet megengednek. Valaki már eleve, például a kiállítás megnyitók elmaradnak a képzőművészeti galérián. Tehát az egész ilyen kaotikus, és mint hogyha a gyeplőt a lovak közé dobták volna, és mi döntsük el, hogy mi legyen.
És te mit fogsz dönteni ezzel a koncerttel kapcsolatban?
Azt hiszem, azért fogom azt mondani neki, hogy tartsuk meg később, amikor a járványveszély elmúlt, mert én most próbáltam ebbe konzekvens lenni, hogy elhalasztottam, tehát a kiállítás megnyitókat nem tartottam meg, csak a kiállítások megnyíltak, úgymond, tehát így kerültem el a csoportosulás legyen a galéria terébe, és akkor ennek most pont ellent mondaná az, hogy akkor most csináljuk egy koncert. Akkor
ez teljesen ellent. Még csak egy kérdés hozzád, Laci, aztán a Julihoz átmegyünk, hogy azért én, amikor voltam nálad a kiállításon, akkor valahogy ott azért elég szellős a tér, hogyha nincs ott egy ilyen megnyitón tömeg, akkor azért úgy el lehet ott úgy lenni, hogy nem vagyunk közel, ráadásul az egészet át lehet szellőztetni, most lehet, hogy rossz időben már nem annyira működik, de hogy te azt látod, hogy mondjuk kevesebben jönnek be megnézni a kiállítást, most azon túl, hogy írnak-e róla a lapok, de csökkent azoknak a száma, akik bemennek hozzád a galériába nézőként.
Igen. Persze, határozottan csökkent, és hogy de ez nem, én azt gondolom, hogy van egy ilyen általános hangulat, amivel az emberek kevésbé mozdulnak, és kevésbé mennek nyilvános helyekre, ez különösen vonatkozik az idősebb generációra, aki tényleg fél attól, hogy elkapja, és neki súlyos következményei lesznek, ha ők megbetegednek. Úgyhogy igen, kevesebb bejön.
És mi a helyzet a havernál, Julcsi? Nektek meg ugye oktatást kéne tartani diákoknak, az működni tud most, vagy egyáltalán nincsen most tantermi órátok?
Sziasztok! Hát van tantermi óránk online, tehát mi a tavaszi karantén alatt kitaláltuk, hogy hogy tudnánk a leggyakrabban kért foglalkozásunkat, az identitás foglalkozást online eszközökkel csinálni, és ez egészen jól sikerült, mert ugye hiába nincsen karantén, az iskolákban a tanárokon és a diákokon kívül senki nem mehet be, tehát nem tudunk bemenni iskolába, és ráadásul azt is érzem egy kicsit, hogy a pedagógusok most annyira le vannak terhelve, meg annyi a bizonytalanság, hogy ugye bezárnak az iskolák, meg osztályok, meg kinyitnak, meg hogy így nem nagyon tudnak ilyen dolgokkal foglalkozni, hogy még milyen plusz élményt nyújtsanak a gyerekeknek, de ennek ellenére múlt héten is volt két online foglalkozásunk, jövő héten is lesz egy, tehát hogy nem mondom, hogy ugyanolyan számban csináljuk, mint tavaly ilyenkor, de hogy azért vannak foglalkozásaink, és egészen jól működik online, tehát az önkéntesek is elég lelkesek, és azt mondják, hogy nem veszt nagyon sokat a varázsából, meg a személyességéből, mert hogy egy program segítségével interaktívát tudjuk csinálni, hiába online egy csomó interaktív feladat van benne, és így vagyunk jelen. Meg tavasszal csináltunk egy versenyt a diákoknak zsidóságról, zsidó identitásról, és ezt fogjuk folytatni, és országos versenyt fogunk hirdetni, amit teljes mértékig online lehet.
De akkor ezt már kifejezetten azért találtátok ki, hogy valamilyen másfajta úton próbáljátok elérni azokat a diákokat, akikhez személyesen nem tudtok most elmenni?
Igen, ezt a versenyt azért találtuk ki, hogy minél több diák tudjon foglalkozni a zsidóság témájában, a zsidó identitás, meg a jelenkori zsidóság kérdéseivel, és olyan dolgot akartunk kitalálni, amiben a pedagógusoknak minél kevesebb dolguk van, feladatuk van, és igazából, hogyha ők meghirdetik ezeket a versenyeket, onnantól mi kommunikáltunk a diákokkal, és nekik semmit nem kellett ebben részt venni, és én sok pedagógussal egyeztettem még tavasszal, meg beszélgettem, és mindannyian kiemelték, hogy nekik most nagyon sok minden, és ebből jutottunk arra, hogy valami olyat kéne kitalálni, amihez ők nem kellenek, hanem tőlük.
És így most egyébként több iskolához tudtok elérni? Mert ilyen szempontból mondjuk az online tér, ez lehet egy előny is, nem? Hogy esetleg így több diákot meg lehet fogni.
Hát azt gondolom, hogy a versenyeinkkel több iskolához fogunk tudni elérni. A foglalkozásainkkal azért azt nem mondanám, hogy többhöz, mert sokkal nagyobb volt az érdeklődés és a lelkesítés, ami normális mederben folyt az élet.
Nem, én most kifejezetten a versenyre gondolok. Hogy
a versennyel, igen. A versennyel több diákot tudunk elérni. A tavaszi az egy tesztverzió volt, akkor összesen 4 iskolából voltak diákok. De most januártól hirdetünk meg országosan versenyt, és ugye ez egy több állomásos, egy hónapon keresztül folyó verseny, amiben csupa olyan feladat van, ami elmélyülést igényel, meg alkotást igényel, szóval én azt gondolom, hogy aki részt vesz ebben a versenyben, az biztos, hogy közelebb kerül a témához, és nyilván utána meg az lenne a legtöbb, ha ezeknek a diákoknak tudnánk majd foglalkozást is tartani, és ez ilyen szempontból egy jó eszköz, és tök sok lehetőséget fedeztünk fel benne.
Mármint kifejezetten ebben a versenyben.
Vagy igen, pedig... igen, 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 igen. És ami még fontos, hogy mi erősítjük nagyon az online jelenlétünket, ugye a karantén voltak az élő bejelentkezéseink, most pedig folyik egy kampányunk a párbeszédről és a párbeszéd fontosságáról, közismert emberek beszélnek ebben a kampányunkban. A honlapja az a nyissavilagra.haver.hu, és érdemes megnézni, meg érdemes követni a Facebook oldalunkat, mert hétről hétre új tartalmakkal állunk elő ezzel a kampánnyal.
És az eddigi tapasztalatok alapján mennyire sikerült ez az online térben való kommunikáció nálatok a Havernél? Ezekkel a videókkal, amiket megosztottatok, illetve ez bármelyikötök hozzászólhat, mert én azt látom, hogy mindenki mondja, hogy jaj, hát igen, ez jó, meg hogy így tudják tartani a kapcsolatot azokkal, akik mondjuk kötődnek a szervezethez, de azért mondjuk én lehet, hogy magamból indulok ki, én nagyon kevés dolgot nézek meg online, tehát szívesebben mentem el valahova személyesen, de azért úgy nem nagyon nézek meg sok beszélgetést, amit mondjuk feldob a Facebook. De ha nektek jó tapasztalatotok, akkor nem akarom megkérdőjelezni, csak érdekel.
Szerintem, bocsánat, ez egy teljesen más típusú kapcsolódás, tehát nyilván a haverfoglalkozás például, amikor bemegyünk a tanterembe és személyesen tudunk találkozni, ez egy nagyon erős dolog, és ezt a személyességet, meg mélységet egy online videó nyilván nem tudja adni. Viszont egy online videónak sokkal több elérése tud lenni, sokkal több emberhez el tud jutni, és lehet, hogy egy felületesebb megismerés, de ezáltal viszont kialakult egy kapcsolódás mondjuk az adott szervezethez, és a vége a Covid-nak, akkor el fog kezdődni egy személyes kapcsolat. Szóval én egy kicsit úgy érzem, hogy ez az időszak most egy ilyen becsatornázó időszak, tehát nekünk jelentősen nőtt a Facebook követőink száma, meg szerintem jelentősen nőtt azoknak a száma, akik hallottak a haverról, mert egyszerűen egy ilyen felületes ismerkedés történik, és abban reménykedem, hogy hosszú távon ez egy ilyen mélyebb elköteleződést jelenthet. Nyilván nem minden, mind a több ezer ember számára, de valamennyi számára.
És ti ezt hogy tapasztaljátok? Vagy van erről valami élményetek, Gábor, meg Laci?
Én pont azt Júlcsit megerősítem abban, hogy tényleg ennek az egésznek van előnye is, meg hátránya is, mert mi is látjuk a Facebook oldalunkon a nagyobb érdeklődést, és nyilván ez teljesen egyéni, hogy ki miért keresi a mondjuk az életmenete oldalát, hogy ki tudtunk-e találni valamit a menetelésen kívül, és hogy tudjuk megmutatni magunkat, illetve hogy tudjuk mi is a oktatási programjainkat továbbvinni. De én azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindenre megtanított ez a koronavírus minket, és nyilván megpróbáljátok ti is ennek a jó oldalát nézni, de egy hatalmas felelősség az, amiről a Laci is beszélt, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy hivatalos szervezet, vagy nem hivatalos szervezet, de ha megtartasz egy rendezvényt, és véletlenül két hét múlva kiderül, hogy a 2B galériában, vagy a havernak az óráján, vagy csak akár egy pedagógusokkal egy megbeszélésen kaphattam el ezt a dolgot, szóval az olyan szinten meg tud bélyegezni egy akár szervezetet, vagy aki ott voltak a képviseletében, és szerintem ezt nem, nagyon helyesen nem meri felvállalni senki. Szóval nagyon, nagyon igaz ez a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Én egy kicsit, lehet, hogy túl is reagálom ezt a dolgot, de ugye mi nagyon sok idős holokauszt túlélővel voltunk, illetve vagyunk kapcsolatban, de kimondottan ők pedig keresnék a lehetőségeket találkozni a fiatalokkal. Tényleg nincs olyan hét, hogy ne telefonáljon valaki, hogy nem megyünk valahova, nincs-e valami, vagy akár nálunk a klubba egy beszélgetés. De szerintem nem szabad kitenni ennek se őket, se magunkat, se a kollégáimat, és most egy kicsit így vissza kell venni, nincs más. Szóval egyszerűen meg kell találni ennek az online világnak a lehetőségeit, és ez nagy kivívás, de működhet is. Például én most tanultam meg ezt, hogy ezen a Zoom-on is fantasztikus megbeszéléseket lehet tartani, mert muszáj, hogy ne megvárd, míg befejezi a kollégád a mondani valóját, mert különben ilyen nagy zűrzavar van az online térben. De például megbeszélések fantasztikusak, és ugye nem tényleg... Én nem vagyok egy lusta típus a testalkatom ellenére, én nagyon szeretek jönni-menni, és egyfolytában egész évben ezt csinálom, de azért valamilyen szinten az egy kényelmi dolog is, hogy tudsz készülni arra, hogy este 6-kor csak le kell ülni mondjuk a íróasztalod elé, és magadra kapsz egy inget, és ott vagy egy akár egy mazsot megbeszélésen, vagy egy bármilyen fontos megbeszéléssel. Szerintem ennek vannak előnyei és hátrányai is, és ezzel kell most tudni együtt élni.
Laci, te mondtad, hogy te nem annyira szereted az online jelenlétet kiállítóként, hogy de most akkor, tehát hogy még ehhez az egy kérdéshez kapcsolódva, hogy akár a képzőművészeknél is, hogy látod, hogy ez a ez az online tér, ez hoz valamilyen fajta előnyt, amiről beszélt Julcsi meg Gábor, vagy pedig ez a ti esetetekben ez inkább csak a negatívumokat hozza?
Hát nézd, most ha röviden akarok ezt megfogalmazni, akkor csak a negatívumokat. Tehát én semmi előnyét nem látom. Persze, hogyha az kell, hogy ilyen optimistára futtassam, ki kell mondani.
Nem, egyáltalán nem. Azért mondom, hogy én például nem tudom követni ezeket az online közvetítéseket, szóval, hogy én így kíváncsi vagyok egy negatív véleményre is.
Hát ez, akkor mondom a negatív véleményt. Tehát én bele se kezdtem ebbe a technológiai, vagy nem tudom, technikai fejlesztésbe, hogy a kiállításokat olyan minőségben rögzítem. Ehhez ugye van egy technikai feltétele, tehát azt már nem lehet megcsinálni, hogy most én, mert az, hogy le van fotózva egy kiállítás, és kimegy a Facebookra, meg az Instagramra, az eddig is volt, amióta van Facebook, Instagram, a kettőbbének van egy erős jelenlét ezekben a közösségi média felületeken, tehát ez mindig is volt. De az, hogy specifikusan olyan bejárható kiállítási felvételt csináljuk, ami úgy készül el, tudjátok, hogy letesznek középre egy hiper-szuper kamerát, és van egy szoftver, és ez így lassan körbefordul, és akkor, ahogy vannak ezek a virtuális múzeum bejárások, hogy te mész a térbe, oda mész a kép, tehát az egérrel tudsz menni, akkor megfordulsz, hát azért ez egy elég komoly technika, ehhez források is kellenének, tehát az, hogy ilyen minőségben rögzíteni, ilyen kamerája, ugye ez nincs mindenkinek, ezt meg kell fizetni, hogy valaki eljöjjön egy szakember. Tehát erre se forrásunk nincs, hogy egy ilyenfajta virtuális létezést létrehozunk. Másik pedig azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani. Tehát az, hogy persze jó dolog elmenni egy virtuális múzeum bejárásra egyszer-kétszer, de hol van ez ahhoz képest, amikor ott vagy valóságban? Hát én ebben nem akartam belevágni, ez túl nagy fejlesztés, beruházás lett volna. Én azt mondom, hogy inkább, lehet, hogy aztán ez lesz a vége, hogy az ember itt ül egyedül egy üres térben, mint ahogy most is ülök a kettőbe, csinálunk egy kiállítást, fölrakjuk a falra képeket, a szobrokat, ide hívok egy szakembert, megcsinálja a felvételt, és utána ezt kilövöm az éterbe, az internetre, és ez lesz az új fajta kulturális létezés, galériás lét. De én még egyelőre azt tényleg reménykedem abba, hogy előbb-utóbb csak lehet normális. Ameddig lehet, akkor én még mindig maradok az analóg módszerek, mert az old school, igenis, oda lehet menni, esetleg meg lehet fogni, szóval találkozni másik emberrel, tehát ennek a érzéki részénél, testi részénél.
Jó, akkor utolsó kérdés, hogy anyagilag hogyan érintett benneteket ez az egész helyzet, hogy stabilak maradtak-e a támogatások, vagy más bevételi források voltak-e? Hogyan éltétek túl ezt a háromnegyed évet?
Kezdem akkor én, jó? Nekünk ugye fix minden évben, amire számíthatunk forrásaink, ami jelentősen megapadt, ugye az azért, mert nem tudjuk magunkat annyira mutatni, az a magánemberek adományai.
Ez a milyen arány tett ki mondjuk így a bevételeiteken belül, ezt nem lehet tudni vagy elmondani?
Nem, 10% körül, 5-10% inkább. Szóval elenyésző volt annó is, de én azt gondolom, hogy... Szóval nekünk a rendezvényeink az nagyon nagy erőforrást igényelnek, és ha mi csak idézőjelve és minden tiszteletem tényleg a magánadományozóké, de hogyha csak rájuk támaszkodhatnánk, akkor nem mernénk ilyen nagy dolgokba belevágni, mint például egy budapesti életmenete. És az az igazság, hogy az éves fix költségvetésünk most ugye szeptember van, ilyenkor mi már nagyban tervezzük mindig a jövő évit, és mivel több időnk volt, ezért szerintem szinte a dupláját terveztük be a jövő évi dolgokba, mert ugye több ideje volt az embernek kitalálni új dolgokat, és olyan új projektekbe kezdtünk bele, ami még a megvalósítástól távol áll, de kész vannak, hogy mit és hogyan, hogyha jövőre is minden úgy sikerül, hogy megkapjuk a fix támogatásainkat, sőt még ahogy mondtam, még jelentősen mellé is kell valahogy kalapoznunk pénzeket, de én nagyon büszke vagyok erre a kis csapatomra, akikkel is szoktunk okoskodni és leülni, egyeztetni és kitalálni dolgokat, mert tényleg két olyan különlegesen új dolgokban fogunk belekezdeni a jövő évben, ha sikerül ezt anyagilag is megvalósítani, ami szerintem így szlengül nagyot fog szólni.
Bocsi, Laci, nektek? Hát, vannak ilyen stabil bevételeitek, amikre tudtok számítani?
Hát igazából nekünk ez azért ez nem volt kérdés, hogy ez meg lesz, meg stabil, mert ugye nem, tehát hogy mire beütött a Covid meg a karantén, addigra nekünk már ez az éves költségvetésünk okéba volt. Nekünk azért van az a tapasztalatunk, és ez a jövőt fogja érinteni, nem is a jövő első fél évét, de jövő év első fél évét, de utána, hogy vannak olyan fix támogatóink, akik most inkább másra adnak pénzt. Vagy adnak pénzt, de kevesebbet, mert másra. Szóval mi most abban vagyunk, hogy ezeket, hogy úgy tudjuk magunkat stabilizálni, hogy ez a része, ami most kiesik, ezt valahonnan pótoljuk. De nem azt mondom, hogy nagy a baj, nem azt mondom, hogy így veszélyben van a haver, de hogy nyilván szükségünk van pótlásokra, amik eddig voltak, és most inkább Covid-ra, vagy Covid helyzet segítségére fordítják azokat a pénzeket, vagy nem tudom, kevesebb pénzük van nekünk is.
Laci?
Nézd, nálunk egy szerencse volt, ezt 2019-ben volt egy, tehát a 2020-at azért tudtuk túlélni lényegében, mert 2019 év végén volt egy szumáció pályázat, ami független helyszíneknek írt ki pályázatot, a Szumárcium Alapítvány, ami egyébként a Soros Györgynek a pénzeit, és megköszönöm neki a támogatását. Tehát azoknak a civil szervezeteknek, akiknek nem nagyon van állami bevétele, azoknak, tehát független színházaknak, képzőművészeti helyek és egyéb kulturális helyszíneknek volt egy pályázat kiírva, ami mi nyertünk ezen a pályázaton, és ez szerint 2020-as évet ebben túléltük. Ami nagy probléma viszont a Covid miatt, hogy nekünk most már évek óta a működésünkhöz hozzájárul a workshopokból befolyó pénz, tehát mi szoktunk rendezni könyvkötészeti és grafikai workshopokat, akkor annak a bevételnek egy részét tudjuk az alapítvány fenntartására fordítani, tehát a működési költségeinkre. Na hát az idén egyet sem tudtunk megtartani. Tavasszal nem lehetett, most meg nem merjük megtartani őszét, és akkor hát egy év kiesett, és akkor jön a jövő év, jövő éve is körülbelül lehetne tavasszal, tehát te számításaink szerint, de hát nem tudjuk meg. Tehát én ettől jobban félek, ahogy a Júlcsi is a jövő évtől, tehát most még valahogy így elvoltunk, de a jövő év az necces lesz, hogyha például nem lehet a workshopot tartani, vagy például a pályázati lehetőségek veszünk. Mert azért a szumárcium se fog minden évben pályázatot kiírni, az biztos vagyok, és az sem biztos, ha ki is írna, hogy mi azon megint nyernénk. És az, hogy a zsidó szervezeteknél milyen pályázatok vannak, hát azt látjuk, hogy kevesebb lehetőség van, és szűkösebbek is az anyagi források. Tehát a jövő év az necces lesz, most így azt mondom.
Értem. Hát akkor most ezután nem tudunk egy ilyen pozitív befejezést adni ennek a beszélgetésnek, de minden esetre azért remélem, hogy amelyik szervezetnek szüksége lesz rá, az fog tudni majd alternatív forrásokat találni magának. Én ehhez kívánok nektek sok szerencsét, és köszönöm szépen a beszélgetést. Ahogy tehát a műsor elején ígértem, most program ajánlókkal érkezünk. Először is már a mai napra ígérkezik egy érdekes program. Heller Ágnes emlékére fát ültet a Mazsike a Gutenberg téren, ahol Heller Ágnes évtizedekig élt korábban. Az érdeklődőket pénteken 17.30-kor várják a szervezők itt a Gutenberg téren. Az eseményre a Mazsike által szervezett sétafesztivál keretében kerül majd sor. Itt 3 napig ingyenesen lehet bebarangolni Budapest érdekes negyedeit, profi sétavezetők segítségével. A séták azok előzetes regisztrációhoz kötöttek, úgyhogy érdemes a Mazsikénél érdeklődni a részletekről, és maszkviselése kötelező a járvány miatt. Szintén a következő napokra ajánlok egy programot, ez debreceni program, tehát debreceniek, illetve általános és középiskolai tanárok számára lehet érdekes, ugyanis a Centrop Alapítvány most hétvégére egy szemináriumot szervez zsidó temetőkről, ahova még mindig várják tanárok jelentkezését. Itt arról tanulhatnak a résztvevők, hogy a zsidó temetőket és más emlékhelyeket hogyan lehet beépíteni, hogyan lehet felhasználni a tanítás során. Ezzel egy időben a városban nyílik történeteket családi albumból címmel egy kiállítás is a debreceni Pásti utcai zsinagógában. Ennek a kiállításnak a megnyitója az október 18-án 17 órakor lesz, ahova szintén várják szeretettel az érdeklődőket a szervezők. Most egy weboldalt és egy kezdeményezést szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Nyiss a világra haver címmel új weboldalt indított a Haver Alapítvány, ahol minden csütörtökön egy-egy újabb videó jelenik meg a párbeszédről és a párbeszédnek a fontosságáról. Összesen 5 közismert személy mondja a gondolatait ebben a témában. Láthatók itt már videók Dés Lászlótól, Grecsó Krisztiántól, Lakatos Mártól, Jónás Verától és Szarenki Dórántól is. Úgyhogy akit érdekel, érdemes megnézni ezt a weboldalt. Október 8-án indult ez a kezdeményezés, és a Haver minden héten felteszi a saját Facebook oldalára is ezeket a kis videókat. Úgyhogy keressétek, érdemes. A következő egy könyvajánló, szintén, illetve egy könyvbemutatónak az ajánlása október 18-án vasárnap a Margó Fesztiválon mutatják be 14.30-kor Szabó Stein Imre Soha Napló a pokol tornáccáról című könyvét a Várkert bazárban. Az érdeklődőket szeretettel várják itt is. Október 20-án kedden 14 óra 30-kor kezdődik a Virággal az erőszak ellen című kezdeményezés, illetve rendezvény a Herzl Tivadar téren. A szervezők azt írják a programban, ültess virágot a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió gyerek emlékére, és tiltakozz a ma is jelenlévő erőszak ellen. A találkozó a Dohány utcai zsinagóga előtt lesz. Az eseménynek a tiszteletbeli védnöke Fahidi Éva holokausztúlélő, és személyesen a két védnök lesz jelen, Ber Miklós katolikus püspök és Pabinyi Tamás evangélikus püspök, és a virágültetés a Krókusz projekt keretében történik meg. És akkor az utolsó program a hétre, október 22-én csütörtökön 19 órától a Bálint házban Rangos Katalin fog beszélgetni Rajnerem Jánossal és Stadienszky Évával. A beszélgetés címe Forradalom és az antiszemitizmus, és a beszélgető partnerek arra keresik a választ, hogy volt-e antiszemitizmus a forradalom alatt. Aki tehát érdekel bármelyik program, az érdemes a Facebookon, illetve a szervezetek honlapjain érdeklődni a részletekről, hogyha esetleg, és itt is vissza lehet hallgatni. Mindenkinek további kellemes napot kívánok. Ez a Kibic Magazin új podcast műsora volt, én Édes Judit voltam. Viszont hallásra!